Nagyon sok szeretettel üdvözöllek én is titeket, és hiszem azt, hogy Isten szeretne ma rajtam keresztül bátorítani titeket, és kíváncsi vagyok, hogy pontosan mi lesz ez. Adott Isten egy elképzelést, adott Isten egy látást arra nézve, hogy mit akar átadni nektek, de hiszem azt, hogy még közben is ad olyan bátorító szavakat, ami konkrétan személyeknek szólnak ma este. Mert tudom, hogy személyes Isten, nem olyan Isten, aki átad egy információt neked, és kezd vele, amit akarsz, hanem a Szent Szellem által úgy adja át azt az információt, ahogyan neked éppen szükséged van rá. És hiszem, hogy ezt a munkát ő végzi. És hogyha egy néma ember állna ide, akkor is el tudná végezni. Úgyhogy ez az örömhír ma estére is, hogy az ő szeretetéből el fogja végezni azt a munkát, amit el akar végezni és eltervezett. Úgyhogy csak bátorítok arra mindenkit, hogy engedjétek, hogy ezt a munkát elvégezze bennetek, és beszéljen hozzátok személyesen. Imádkozni fogok most így. Köszönöm Istenem, hogy annyira nem lehet téged ketrecbe zárni, és annyira nem lehet téged bekorlátozni. Nem lehet téged lockdownba tenni, nem lehet bezárni a te beszédet. Istenem, köszönöm, hogy minél inkább megpróbálja ennek a világnak a fejedelme levágni a te beszédedet, levágni az emberekről, annál több helyről fog azután folyni az ige és az üzeneted. Köszönöm, hogy nincs olyan magaslat, nincs olyan sátáni építmény, amit te figyelmen kívül hagynál az életünkben. És köszönöm, hogy nincs olyan távolság, amit át nem hidalnál az életünkben. Köszönöm, hogy kiterjed a figyelmed azokra a pici magaslatokra is, amiket mi nem veszünk észre. És azokra a nagyokra is, amikkel már évek óta küzdünk, Istenem. Olyan jó ezt tudni. És most én is így jövök eléd, és csak várok a szavadra, Istenem, várok a beszédedre, ami átformál engem is, aki mondom, és azokat is, akik hallgatják. Istenem, mert jó vagy, mert már minden elvégeztetett. És köszönöm, hogy ebből az elvégeztetett igazságából fog ma este szólni a te igazságod. Ennek az elvégeztetettnek a valósága fog ma is szabaddá tenni embereket, fog ma is frissülést hozni, új megértést hozni az életeinkbe. Köszönöm Jézus, hogy elvégezted, és köszönöm, hogy nyitva áll az ajtó, és bemehetünk rajta. Amen. Zsoltárok 68. részéből szeretnék olvasni 5 verset. 68. Zsoltár első 5 versét fogom felolvasni. Igyekszem majd mondani amúgy azokat az igéket, amiket olvasok, hogy otthon ti is meg tudjátok keresni. Ha mégis kifelejtenék párat, akkor elnézéseteket kérem. Tehát a 68. Zsoltár első 5 verse így szól, hogy föl kell az Isten, és ellenségei szétszóródnak. Futnak színe elől, akik gyűlölik őt. Eloszlanak, mint a füst eloszlik. Ahogy a viasz elolvad a tűznél, úgy semmisülnek meg a bűnösök Isten színe előtt. Az igazak ellenben örülnek, és újonganak Isten színe előtt, és újonganak örömükben. Énekeljetek az Úrnak, zengetek nevének dicséretet, és készítsétek neki az utat, amely átvezet a felhők fölött. Örüljetek az Úrban, és újongjatok színe előtt. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom ezt az üzenetet, amit ma így a Isten a szívemre helyezett, az talán az lenne, hogy legyél nyitott azokra az időkre, amikor teljesen át kell adnod a harcot Istennek. Legyél nyitott azokra az időkre, amikor teljesen át kell adnod a harcot Istennek. Mit jelent ez? Ugye, amikor egy szellemi problémával állunk szemben, akkor gyakran belemegyünk abba a hibába, hogy anélkül, hogy megállnánk és figyelnénk, hogy Isten mit mond, vagy mit akar most ebben a helyzetben, belemegyünk a harcba. Vagy emberi módon, de van, amikor még úgy menjünk bele a szellemi harcba is, hogy Isten nem kérdeztük meg előtte, vagy nem várunk arra, hogy ő vezessen ebben a szellemi harcban minket. És hiszem azt, hogy lesznek olyan időszakok az életedben, lesznek olyan alkalmak az életedben a következő időszakban, amikor nagyon fontos lesz az, hogy mielőtt beleindulnál egy probléma megoldásába, egy szellemi harcnak a megharcolásába, megállj, és annyit mondj, hogy Uram, harcolj a te ellenségeiddel. Uram, te harcolj az ellenségeiddel. Én most hátralépek, te harcolj az ellenségeiddel. Mert megvan a helye annak, hogy Istennel együtt harcoljunk. Vannak olyan harcok, amiket azt mondja Isten, hogy gyere velem ebbe a harcba, téged is fel akarlak használni, hogy megsemmisítsem a gonosznak a munkáját, hogy kimenjen az a démon, hogy meggyógyuljon az a beteg. De vannak, hiszem az igéből ezt látom, hogy vannak olyan alkalmak, olyan helyzetek, amikor az van, hogy Isten azt mondja, hogy most állj meg, most ülj, most pihenj meg, most nézd meg, ahogy én harcolok ellenük. És nagyon fontos, hogy megkérdezzük Istent, Istenem, ez most milyen harc? Zuhanjak bele ebbe a harcba, vagy álljak meg és nézem, hogy ahogy te harcolsz? És azt mondja ez az ige, hogy föl kell az Isten, és ha föl kell az Isten, az ő ellenségei szét fognak szóródni. Fontos szerintem letisztázni azt, hogy mit jelent az, hogy valami vagy valaki Isten ellensége. Úgyhogy először ezt fogjuk megnézni, hogy mit jelent az, hogy valami vagy valaki Isten ellensége. Én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy talán úgy lehetne ezt jól megfogni, ezt a dolgot, hogy Isten ellenségei azok, akik nincsenek benne Isten királyságában, akik Isten királyságának a falain kívül vannak, és tudjuk ugye, hogy a szellemi harc az állandó, és ugye azt mondja Jézus is, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Vagy aki nincs ellenünk, az velünk van. Tehát, hogy ez egy ilyen vagy-vagy szitu, hogy vagy Isten királyságán belül vagy is, nem vagy Isten ellensége, vagy Isten királyságán kívül vagy, és Isten ellensége vagy. De nagyon fontos meglátnunk azt, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten ellenségei, én úgy látom az új szövetségi kontextusban, hogy nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy Istennek elsősorban a sátán és az ő hadserege az ellensége. És csak másodszorban azok az emberek, akik csatlakoztak ebbe a csapatba. Miért mondom ezt? Mert a sátán és az ő démonai az ős lázadásnak a tettét vitték végre. Ott volt a lázadásnak a magva, és sajnos az ember csatlakozott ehhez a lázadáshoz, de tudni kell, látni kell, hogy Isten nem erre a lázadásra, és nem ebbe az ellenséges pozícióba teremtette az embert. És ezért nagyon fontos, hogy Istennek elsősorban az ellenség a sátán és az ő démonai, és nem az ember. És Istennek egyik legnagyobb szívfájdalma az az, hogy valamilyen szinten az emberekre is ellenségként kell tekintsen. Miért? Mert annyira összefonta magát az ember a gonoszszal, annyira beleépült a sejtjeibe a bűn, hogy már-már szétválaszthatatlan. Azt mondja Dávid, hogy bűnben fogantam, bűnben melengetett az én anyám. Annyira összefort a régi emberünk a bűnnel, hogy Isten kénytelen ellenségként tekinteni azokra az emberekre, akik nem az ő királyságában vannak. Én úgy képzeltem ezt el, hogy jobban megértsük, hogy milyen Isten szíve ilyenkor, hogy képzeljük el azt, hogy mondjuk két ország harcol egymással. És az egyik országnak a katonái ugye ellenséges területen vonulnak erőre, és törnek előre, és egyszer csak az ötletük támad, hogy miért ne diszidáljanak. És átmennek a másik hadsereghez. Igen ám, csak a másik hadsereg egy óriási lehetőséget lát ebben, és úgymond túszul ejti őket, és arra kényszeríti az ellenfelet, hogy valamilyen árat kicsikarva belőlük, csak úgy adják vissza ezeket a túszokat, hogyha fizetnek értük, vagy valami feladják a harcot, vagy nem tudom, bármi. És képzeljük el ezt a szitut, és milyen nehéz egy ilyen országnak megoldani ezt a helyzetet, hogy legyőzni az ellenséget, legyőzni az ellenséges országot úgy, hogy közben egy csomó az enyéimből, a mieinkből ott van. Hogy hogyan semmisíted meg az ellenséget, amikor ott van közte az, akit a legjobban szeretsz, akit a magadénak tartasz. És egy ilyen probléma előtt állt Isten, vagy egy ilyen megoldatlan dolog előtt állt Isten a Jézus halála előtt, hogy hogyan tudjam legyőzni az én ellenségeimet, mert ez egy automatikus dolog, Isten automatikusan harcol az ellenségeivel, mert nem tűri meg a bűnt, nem tűri meg az igazságtalanságot, ítéletet hirdet. De hogyan tudjak ítéletet hirdetni, hogyan tudjak harcolni a sátán és az ő démonai ellen, amikor az ember annyira belevitte magát ebbe a sztoriba? Hogyan tudjam azt megcsinálni, hogy őt ne pusztítsam el, de azért megdicsőüljek? És ebben a feszültségben látjuk az ószövetségi prófétákat, hogy hogyan csináljam azt, hogy már megint elrontottad Izrael, de mégse adhatlak oda Izrael, hogyan adnálak oda Izrael, hogyan vetnélek az ellenséghez Efraim, hiszen teljesen elfogott a szánalom, Hóseás könyvében ezt olvassuk. És az a csodálatos a proféciákban, ezekben a proféciákban, hogy mindig kiukad oda a történet, hogy egy ígéretet mond el Isten. Most ez a feszültség van bennem, most fáj, most nem tud, mintha ezt mondaná, hogy nem tudom, mit fogok csinálni, hanem itt van ez a feszültség, és nem tudom, hogy ne pusztítsalak el titeket, de majd lesz egy korszak, de majd lesz egy új időszak, amikor Júda oroszlánya ordítani fog, és reszketve jönnek hozzá a népek, és egy csomó ilyen úgymond feszengő proféciát megszakít az új korszaknak az ígérete. És ez az új korszak Jézusban jött el. Azt mondja Isten, hogy Isten igéje, hogy aki bűnt nem ismert, az bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mit jelent ez? Akinek a szöveteiben, a sejtjeiben nem volt semmi bűn, átitatta mindegy injekcióval a bűn Jézusnak a lényét. És ezáltal Isten megoldotta azt, hogy belülünk pedig kivehesse a sejtjeinkből a bűnt. És ott a kereszten egy teljesen új teremtés született, egy teljesen új Kristóf, Marci, teljesen új Lukács született. Teljesen új teremtés, amiről azt mondja a Biblia, hogy romolhatatlan magból születtünk újjá. Egy romolhatatlan mag elkezdett kikelni. És ez az új teremtés azt mondja róla az ige, hogy ez Isten igazsága. Jézus igazságossága, Jézus igaz volta. Ott van a te életedben, ha újjá szült téged Isten szelleme. És ezáltal oldotta meg Isten ezt a hatalmas feszültséget, és átvitt minket a sötétség birodalmából, az ő szeretett fiának országába. És azt mondja a Róma beliekhez írt levél 5. része, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragjától. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia hatalma által, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog az ő élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Ellenségei voltunk, de most megbékéltetett minket önmagával. Ha újjá vagy születve, tudd meg, hogy nem vagy többé Isten ellensége. És a sátán nem tudom hányszor állította már ezt be neked, nem tudom hányszor próbált erről hazudni, nincs olyan, hogy újjászületett ember, aki az új életében jár, Isten ellensége legyen. Egyszer és mindenkorban romolhatatlan magból szült újjá téged Isten. Nem vagy Isten ellensége, hanem Isten barátja, Isten munkatársa vagy, Isten szeretett fia. És az a jó, hogy beléptünk a királyságba, és ez azt jelenti, hogy Isten ellenségei a mi ellenségünk is, és a mi ellenségeink Isten ellenségei is. Ez oda-vissza működik, hogy Isten bosszút áll azokon, akik nekünk ártanak, és mi is úgymond bosszút állunk, vagy harcolunk azok ellen, akik pedig Istennek, Isten hírnevének, Isten dicsőségének ártani akarnak. És nagyon fontos jól megfogni ezt a kérdést, mert amikor azt mondom, hogy harcolunk, akkor megint fontos elgondolkodni, hogy ki ellen is harcolunk, ember ellen, vagy nem ember ellen. És szerintem elég egyértelmű választ ad erre az Efézusi levél 6. része. A 12. versben azt olvassuk, hogy mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Nagyon fontos, hogyha átkerültünk Isten királyságába, akkor vegyük át Isten szívének az állapotát az ellenségeivel szemben. Tegyük meg mi is azt a különbséget, hogy ne mossuk össze az embert az őt fogvatartó, az őt túszul ejtő erővel, hanem legyen bennünk is ez a túsz mentalitás, vagy a túszhoz való hozzáállásnak a mentalitása, hogy elsősorban a sátánban és a démonaiban látod az ellenségedet, és nem abban az emberben, akit ez a gonosz erő irányít. És tudd, hogy a te ellenséged és a te harcod nem a test és vér ellen van, nem a testvéred ellen van, nem az embertársad ellen van, hanem az ellen, aki őt fogva tartja. Ismert fel a gonosznak a szándékát az ő életében, és hiszem, hogy akkor tudtad igazán szeretni az ellenségedet, amikor ezt megérted, hogy igazából nem is ő az ellenséged, hanem az, aki őt irányítja, az, aki őt fogva tartja, az, aki őt túszul ejtette. És amikor egy csomó Zsoltárt olvashatunk, amikor Dávid azt kéri Istentől, hogy az ellenségeinek törjön ki a foga, meg ilyen szép jó kívánságokat mond még, én ezt egyre inkább így szoktam alkalmazni, hogy nem emberekre, hanem a sátánra alkalmazom. És olyan jó, mert nagyon jó imák tudnak így kikerekedni a Zsoltárokból, ajánlom mindenkinek ezt. És akkor, hogy így megbeszéltük, hogy kit tekinthetünk ellenségeinknek, szerintem nagyon fontos, hogy akkor mit is akar mondani Isten ezzel az igével, amit felolvastam, meg ezzel a kijelentéssel, amit mondtam, hogy lesznek olyan idők, amikor Isten azt mondja, hogy lépj hátra, és engedd, hogy én harcoljak az ellenségeimmel és a te ellenségeiddel. Megvan a helye, megvan az ideje annak, hogy nagy erőbe dobással menj csatába, hogy az Isten kenetével, az Isten felhatalmazásával megrendítsd a sötétségnek a birodalmát. De megvan a helye és ideje annak is, hogy megpihenj csatában, és nézd, ahogy Isten legyőzi a te ellenségeidet. És ezek lehetnek olyan ellenségek, amiket más emberekben látsz, más emberek által, ahogy támad Isten, de ez az ellenség lehet a benned lévő bűn is, amit már évek óta nem tudsz letenni, nem tudsz elszabadulni tőle. És harcolsz, és keményen küzdesz ellene. Lesznek olyan időszakok, amikor Isten azt mondja, hogy ülj le, és engedd, hogy harcoljak ellenük. És hiszem, hogy nagyon fontos meghallanunk Isten hangját ekkor. Nagyon sok ilyen példa van amúgy az Ószövetségben, amikor Isten azt mondja, hogy gyertek, menjünk csatába, induljatok el, harcoljatok, mert az Úr veletek van. Van ez a része a sztorinak. De olyan sztori is van, amikor Isten azt mondja Izraelnek, hogy álljatok meg, ne harcoljatok, majd az Úr harcol értetek. És nagyon érdekes megfigyelni Jósafát királynak, ajánlom a, a Királyok könyvébe, vagy Krónikák könyvébe, nem emlékszem pontosan, olvassátok, tanulmányozzátok át Jósafátnak az életét, mert Jósafátnál azt látod, hogy mindig megkérdezte az urat, mielőtt csatába ment. Uram, kezembe adod-e ezt a népet? Induljak-e el ellenük, vagy sem? És volt, amikor Izrael királya, tehát ő, ugye Jósafát Júda királya volt, és volt, amikor Izrael királya kérte, hogy menjünk együtt harcba, gyere, nézd meg itt a hadseregünk, ott az ellenség, menjünk harcba együtt. Nem, nem, azt mondja Jósafát, kérdezd meg az urat, hogy neked adja-e azt a népet. És nem indult el addig, amíg meg nem tudta azt, hogy most neki bele kell-e menni ebbe a harcba, vagy sem. És Jósafátnál van az a sztori, hogy azt mondja Isten, holnap szálljatok szembe velük, íméjük a Cíchágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Mit látunk ebbe a sztoriba, hogy Jósafát megkérdezi Istent, hogy menjek-e? Azt mondja, hogy menj, de nem kell harcolnod. És nagyon érdekes ez a megyek, de nem megyek. Harcolok, de nem harcolok állapota. És hiszem, hogy ezt szeretné Isten, hogy megértsük, hogy mit jelent ez a harcolok, de nem harcolok állapota. Hogy mire odaérnek, tudjuk a sztorit, lehet, hogy sokan ismeritek, hogy elől mentek az Isten dicsérő nép, elindult elől, és dicsérték az Urat, Izrael Istenét, és mire odaértek a helyszínre, az ellenséges hadseregben két népcsoport elkezdett egymásnak esni előtte, és mire odaértek a helyszínre, az ellenség igazából leölte egymást. És van egy másik sztori is az előbb egy kicsit, Mózes könyvében, hogy amikor odaér Izrael népe a Vöröstengerhez, és ugye ott a tenger, és mögöttük jönnek az egyiptomiak. És akkor kezdenek lázadozni, hogy akkor most mégis mit csináljunk, bezzeg milyen jó volt Egyiptomba. És akkor azt mondta Mózes a népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Ott is neki lehetett volna menni annak az egyiptomi népnek, de mivel Isten szívéből kijött ez az intés, ez a figyelmeztetés, hogy most nem a ti harcotok ez, most az én harcom ez. És mi lett volna, neki mentek volna az egyiptomi seregnek, nem lett volna nehéz elképzelni fegyverek nélkül. De így, hogy azt mondták, hogy már pedig veszteg maradunk, és megvárjuk Isten szabadítását, így lett hatalmas diadal ebből a sztoriból. És van bennünk egy nagyon nagy hazugság szerintem, nagyon sokszor, hogy nekünk mindig harcolni kell. És van ebbe valami, mert igazából egy állandó szellemi harc keresztüzében vagyunk, de nem nekünk kell mindig harcolni. Megvan az ideje a harcnak, és megvan az ideje a harcban való megnyugvásnak, amikor látni fogod, hogy Isten hogyan szabadít meg téged. Ezt az egész mentalitást, hogy mindig harcolnom kell valami ellen, és jaj, mi lesz, ha nem harcolok, ezt elég tisztán kiláthatjuk Illésnek az életéből. Ugye ott van Illés, Kármelhegyen egy bálvány ide imádó nép előtt szinte egyedüli isteni emberként, egyedüli Istenhez hű prófétaként kiáll Isten mellett, és azt mondhatjuk, hogy Isten is kiállt mellette. Meghalnak a bál próféták, a bál papok, hatalmas diadalt arat Istennel együtt, meglátja az egész nép, hogy Isten a valóságos Isten, és Baál nem. Baál tehetetlen, és nem fog segíteni rajtuk. És ezután a hatalmas diadal után azt látjuk, hogy Illés elkezd menekülni Jézabel elől, mert Jézabel, az akkori királynő ugye Izraelben, elkezdte üldözni Illést, mert nem tetszett neki, hogy a Baál kultuszt elkezdi megfordítani. És azt látjuk Illésen, hogy elkezd rohanni, és így egy ilyen kiégéshez, egy ilyen kiégésbe jut Illés. Megy, vándorol, aztán lefekszik, azt mondja, hogy vedd el tőlem az életemet, mert nincs miért élnem. Isten bátorítja, enni ad neki, tovább megy, eljut egy barlangba, és ott ebben a barlangban mond egy nagyon érdekes dolgot Illés, ami árulkodik a szívállapotáról. Azt mondja, hogy megkérdezi Isten, hogy amúgy mi a helyzet Illés. Annyira kedves ez is Istentől, hogy így megkérdezi először, mi a helyzet, mi van a szívedben Illés. Azt mondja Illés, nagy búsulásom van az Úrért, a seregeknek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te prófétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Nagy búsulásom van az Úrért, azt mondja, a seregeknek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet. Úgy is mondhatnánk, hogy mi lesz veled, Uram? Hogy így mindent megtettem, egyedül maradtam, ha még nekem is elmúlik az életem, akkor ki fog téged imádni, Uram? Mi lesz így veled? Hát ki fogja az oltáraidat, meg a dicsőségedet fenntartani? És Isten annyit mond neki, hogy mond többet is, de többek között ezt mondja, hogy meghagyok Izraelben 7000 embert. Meghagytam Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, amely nem csókolta meg azt. Illés jön egy olyan állapotból, hogy neki már pedig harcolnia kell, mert hogyha ő nem csinálja ezt a dolgot, ha ő nem fog harcolni, akkor mindennek vége lesz, akkor Isten királysága összeomlik, akkor Isten dicsősége megcsorbul. És Isten megtanít neki egy leckét, hogy Illés, elsősorban nem vagy egyedül. 7000 ember ott van még, nem tudsz róluk, de nem vagy egyedül. Másodszorban hadd viseljek gondot én az én dicsőségemről. És olyan jó látni, hogy felépít Illést, újra feladatokat ad neki Isten, újra elindítja ezen az úton. De azt is nagyon jó látni, hogy ugye Illésnek az utóda Elizeus volt prófétaként. És Elizeusról is van feljegyezve egy sztorink, ahol egy teljes szemléletváltást látunk. És valószínűleg azt, amit Illés megtanult ebből, átadta Elizeusnak. És Elizeusról egy olyan sztorink van feljegyezve, hogy körbevették a várost, ahol voltak az ellenséges hadak, és ostromra készülődtek. És Elizeusnak a szolgája retteget, hogy mi lesz most velünk. És Elizeus imádkozott azért, hogy megnyíljon a szolgájának a szeme, hogy lássa a szolgája is azt, amit már Elizeus lát. Mert Elizeus már nem úgy gondolkozott, mint Illés, hogy mi lesz veled, Uram, hát itt vagyunk, hát a te népedet össze fogják zúzni, hanem Elizeusnak volt egy mennyei látása, és látta azt, hogy a körbe a dombokon, völgyeken, hegyeken, körbe-körbe Isten serege ott van. És nem lesz győztes az a hadsereg, ami Izrael ellen vonul. És olyan érdekes ez, ahogy Illéstől eljutunk Elizeusig, két generáción keresztül. És hiszem, hogy ezt a látást akarja bennünk megerősíteni Isten. Vannak olyan idők, amikor harcba kell menni, de vannak olyan idők, amikor meg kell állnod, és engedned kell, hogy Isten harcoljon érted. És hiszem, hogy Isten ki akarja mindig harc előtt jelenteni neked, hogy ez most egy olyan csata, amiben bele kell másznod, vagy egy olyan csata, amit ő akar helyetted megharcolni. És nagyon fontos lesz ez ebben az időszakban. Mert ha minden csatát mi akarunk megnyerni, meg minden csatában harcolni akarunk, akkor nem leszünk a helyünkön. És nem tud Isten olyan hatékonyan használni, mint hogyha figyelnénk rá. Elolvasom még egyszer azt a Zsoltárt, amivel kezdtem az egészet. És csak engedjük, hogy Isten is szóljon hozzánk ezáltal. és amiközben olvasom ezt a Zsoltárt, engedd meg, hogy Isten most felhozzon egyetlen olyan ellenséget, ami ellen régóta harcoltál. Lehet, hogy tényleg harcolnod kellene, de nem számít ez most. Engedd, hogy egy ellenséget felhozzon az életedben, ami ellen harcoltál. És úgy hallgass majd meg ezt a Zsoltárt. Hagyok most egy fél perc szünetet arra, hogy így elcsendesedjünk, és engedjük Istennek, hogy megmutassa ezt az ellenséget. Fölkel az Isten, és szétszórulnak ellenségei, és futnak színe elől, akik gyűlölik. Eloszlanak, ahogy a füst eloszlik. Ahogy a viasz elolvad a tűzben, úgy semmisülnek meg a bűnösök is Isten színe előtt. Az igazak, akiken Jézus igazsága van, örülnek. Újonganak Isten színe előtt, és újonganak örömükben. Énekeljetek az Úrnak, zengjetek nevének dicséretet, készítsétek neki az utat, amely átvezet a felhők fölött. Örüljetek az Úrban, és újongjatok színe előtt. Köszönöm Istenem, hogy nem kell ugrálnunk a te dicsőségedért, nem kell erőlködnünk és görcsölnünk ahhoz, hogy te megdicsőítsd magad. Köszönöm, hogy a dicsőséged áll, a te dicsőséged az egy tény, az egy nem egy mozdítható dolog, és köszönöm, hogy amikor minden más el fog múlni ezen a földön, ezen a világon, a te dicsőséged állni fog. Uram, bocsáss meg nekünk, amikor azt hittük, hogy nekünk kell megvédeni a te dicsőségedet. Bocsáss meg ezt az én központú gondolkodást. Bocsáss meg, Uram, azokat a harcokat, amikbe úgy mentünk bele, hogy büszkeség volt bennünk, hogy már pedig ezt én meg akarom harcolni. És nem kérdeztünk meg téged, és nem figyeltünk a te szellemedre, nem figyeltünk a te vezetésedre. Kérlek, Istenem, hogy dolgozz most bennünk, dolgozz a mi szívünkben. Kérlek, hogy készítsd a mi szívünket arra az időszakra, ami vár a te népedre. Hogy a szellemi hétbő esztendő után, és a szellemi hétbő esztendő alatt meg tudjuk tanulni azt, hogy mit jelent harcba menni a te oldaladon, mit jelent a te csapatodban harcolni, és mit jelent az, hogy te vagy az Úr, te vagy a főnök ebben a harcban is. És köszönöm, Uram, hogy ez egy olyan időszak a te népedben, amikor meg fogod nyitni ezeket a szemeket, mint ahogy Elizeus szolgájának megnyílt a szeme, hogy lássa a valóságot a szellemi csata szintjén, Uram. Köszönöm, hogy a szellemi csatára nagyon sok embernek meg fogod nyitni a szemét is. Köszönöm, hogy ezt ma este is meg fogod tenni, Istenem. Köszönöm, Úr Jézus, hogy azt mondtad, hogy aki kér tőled, aki vesz tőled, akar tőled venni gyógyító írtanak, te adni fogsz. Gyógyító írt a szemére, hogy lássa a valóságot. És köszönöm, hogy így most megáldhatom, és megáldom az én testvéreimet látó szemekkel, és halló fülekkel arra az időszakra, amikor olyan csaták jönnek, amikor nem tudják, amiket nem tudnának a saját erejükből megharcolni, Istenem. Kérlek, jelensd ki, Uram, mutasd meg ezeket a csatákat, amiket te akarsz megharcolni, amikben be akarsz vinni a te békességedbe, hogy megpihenjünk a mi cselekedeteinkből. Kérlek, áld meg az én testvéreimet így. Kérlek, Uram, hogy ruházz fel most a népedet ezzel a megkülönböztetéssel, ennek a megkülönböztetésnek az ajándékával, Istenem. És kérlek, hogy minden szétdobálást, és ellene megyek a Jézus nevében minden szétdobálásnak, ami az ördög munkája, minden homályosításnak, minden olyan próbálkozásnak, ami összekeveri az igazat a hamissal, a jót a rosszal, az Istenit a sátánival. Köszönöm, Istenem, hogy egyre tisztábbak lesznek a te szellemed által, egyre tisztában fogja látni a te népet, hogy mi az, ami a te harcod, és mi az, amiben arra hívsz, hogy együtt harcoljunk veled, Uram. Kérlek, taníts meg minket harcolni és nem harcolni egyszerre.
Tiéd lett a győzelem. Halleluja, te megnyertél minden értem. A tiéd lett a győzelem. Halleluja, te megnyertél minden értem. Legyőzted a halált, feltámadt Úr király, trónod örökké áll, fenséges Úr király. Halleluja, a tiéd lett a győzelem. Halleluja. megnyertél minden értem, ó, alleluja, alleluja, a tiéd lett a győzelem, alleluja, te megnyertél minden értem, te legyőzted a fenséges Úr király, trónod örökké áll. Feltámadt Úr leborulva, ó Jézusunk, koronát levesszük. Kegyelmet és szerelmet jeleként letesszük. Jeleként letesszük, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, bárány. Leborulva, ó Jézusunk, koronánk levesszük. Kegyelmet és szerelmet jeleként letesszük, kiáltjuk szent. Szent, szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy, bárány Jézus. Kiáltjuk, szent, kiáltjuk, szent, szent, szent vagy,
áldjuk, szent, szent, szent vagy. Ki áldjuk, szent, szent, szent vagy. Ki áldjuk, szent, szent, szent vagy. Bárány
Nagyon köszi Balázs az üzenetet, és csak nem tudom, hogy látjátok-e, de hiszem, hogy az Úr azt mondja, hogy amikor ő harcol értünk, akkor nem opció a veszteség, a vesztés. Azért, mert ő a győztes. Ő a felkent király. És csak szeretném még egyszer felolvasni azt az igét, amit az elején felolvastam, mert úgy érzem, hogy ez egy pecsét arra, amit a Balázs mondott, és amit az Isten mondott ma nekünk. Jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet. És lásd meg, hogy itt azt mondja az Úr, hogy jön már a hegyeken. Azokon a hegyeken, amit te látsz, ami tornyosul előtted, azokon a hegyeken túlról és felülről jön az Úr. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert nem gázol át rajtad többé a pusztító. Csodálatos ígéret az Úrtól, és az fantasztikus, hogy az Úr hű az ő ígéreteihez. Teljesen megsemmisült a pusztító. Ostromló vonul ellened, Ninive, őrizd az erődöt, figyeld az utat, és öltözz fegyverbe, szedd össze minden erődet, és hiszem, hogy erre az üzenetre, amit az Isten ma mondott nekünk Balázson keresztül, így tudunk válaszolni az Úrnak. Mert azt mondja, hogy őrizd az erődöt, és figyeld az utat, öltözz fegyverbe, és ez a hit. És hiszem, hogy az Úr azt akar, hogy ragadd meg hittel azt, hogyha az Úr harcol érted, akkor ott nem lesz veszteség, ott győzelem lesz. És utána így folytatja, hogy visszaadja az Úr Jákob méltóságát, Izrael méltóságát, bár rablók rabolták ki őket, és levagdalták ágaikat, és ezzel azt mondja az Úr, hogy nem számít, mi történt a múltadba, az Úr mindent vissza tud pótolni neked, sokszorosan. Mert ő a győztes harcol érted. És figyeld azt az utat, amiről itt írt. Egyébként ez a Náhum könyvének a második fejezetéből van. Figyeld azt az utat, amin eddig az ellenségeid vonultak be. Mert azon az úton Jézus fog bevonulni. És ő győztes. És hiszem, hogy Isten arra szeretne téged kérni, hogy ezt a győztest, ezzel a győztes Jézus Krisztussal számolj. Olyan sokszor nem számolunk vele az életünk területein. De hiszem, hogy abba hív bennünket vissza Isten, hogy számoljatok velem, mert itt vagyok. És tudod, úgy tudsz számolni az Istennel, úgy tudsz számolni Jézus Krisztussal, hogyha őt segítségül hívod. És csak szeretnék egy nagyon rövid bizonyságot megosztani. Annak az engedélyével, aki érintett ebben a bizonyságban, és utána majd még egy pár rövid másik bizonyságot meghallgatunk, és utána pedig még lesz egy kis dicsőítés. Csak nagyon röviden, hogy mit tud az Úr reagálni a segélykérésre. Pár héttel ezelőtt van egy jó barátom, úgy hívják, hogy Robi, és rám írt, ő egy munkahelyen dolgozik, egy multinacionális cégnél, és rám írt, hogy Marci, van itt egy szituáció, van egy srác, aki írt egy e-mailt a levelezőlistára, a céges levelezőlistára, mindenkinek szétküldt, hogy nagyon rosszul van, és segítséget kér. És szólt a Robi nekem, hogy lenne kedvem találkozni vele együtt, plusz ezzel a sráccal. És a Robi elkezdett beszélgetni ezzel a sráccal, és azt úgy hívják, hogy Gábor, és ő azt mondta, hogy nagyon szívesen nyitott lenne bármilyen segítségre. És Robi mondta, hogy igen, igen, úgy néz ki, hogy a segítségre, segítség felajánlására egy jó reakció érkezett Gábortól, úgyhogy találkozzunk vele. És még múlt héten pont az ilyen lezárások előtt sikerült találkozni vele egy Costa kávézóba, és a 2 órás beszélgetés végén Gábor megtapasztalta azt, hogy a depresszióból és a bűneiből egyedül Jézus Krisztus a megoldás, és átadta az életét Jézus Krisztusnak. És megtapasztalta azt, hogy milyen békesség, amit itt is olvastunk ebben a fejezetben, milyen reménység és milyen öröm az, ami egyedül az Istennél van. És ebbe hív bele, hiszem, mindannyiunkat az Isten ma este. Hogy hívjuk őt segítségül, és az Isten így reagál. És látjátok, hogyha valaki kinyújtja a kezét segítségre, akkor az Isten nem fogja üresen hagyni, ha kell, összeszervez olyan csodálatos módon dolgokat, ahogy egyébként nem tudnánk összeszervezni, mint például Gábornak a története. Úgyhogy csak ezzel szerettelek volna bátorítani benneteket, és most Jasó Zolit kérem, hogy akkor te is röviden, amit az Isten a szívedre helyezett, azt hozd meg velünk.
Sziasztok! Csak azt szeretném nektek elmondani, hogy Isten szeret titeket, és múlt héten voltunk egy férfi elvonuláson, és imádkoztunk egymásért. És többen imádkoztak értem, és a sumája az volt, hogy ha megértem, hogy Isten mennyire szeret, akkor ezek nyomán ki fognak nyílni jobban az ajándékaim. És mentem hazafelé, és 18 éve vagyok az Úré, és persze, hogy tudom, hogy Isten szeret, akkor nem lennék 18 éve mellette. De mégse hagyott nyugodni ez a gondolat, hogy mi az, hogy megismerni az ő szeretetét. És mikor itt imádkoztunk az alkalom elején, akkor láttam egy képet, egy virág volt, és szirmokat szaggattam le róla, vagy valaki szaggatott le róla. És nem úgy volt, mint a magyar népmesében, hogy szeret, nem szeret, hanem minden leszakított szírom az volt, hogy szeret. És kérdeztem sokat Istent ezen a héten, hogy mit jelent az, hogy mi az, hogy én nem értem, hogy ő szeret. És igazából azt értettem meg, hogy én egy hitetlen családban nőttem fel, és Istennek be kellett bizonyítani nekem azt először is, hogy létezik. És miután megtértem, újjászülettem, akkor folyamatosan bizonyította nekem sok mindenen keresztül, hogy ő szeret. És egy igén keresztül mutatta Isten, hogy az ő szeretetének van szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága. És úgy gondolom, hogy sok mindent megtapasztaltam már a szélességéből, meg a hosszúságából. Az, hogy Isten az áldásaival elhalmozott. Van 4 egészséges gyermekem, feleségem. A hosszúságát is megérthettem, mert mindig velem jött az Úr. Teljesen mindegy, merre kószáltam el, vagy milyen hosszú útra mentem, mindig velem jött. És az ő szeretetének a mélységét és a magasságát szeretné a következő időkben megtanítani velem. Ami hitáltal van, ami nem azért van, hogy Isten neked bebizonyította, hogy szeret téged. Mert lesznek olyan napok, mikor nem úgy fognak összejönni a napjaid, hogy érezni fogod azt, hogy Isten melletted van. De a Golgotai kereszten véglegesen melléd állt az Isten. Az utolsó csepp vérét is kifolyatta érted azért, hogy te megértsd az ő szeretetének a mélységét. És én is szeretném ezt a mélységet még inkább megérteni, még inkább megtanulni. azt gyakoroltam a hét, amikor felkeltem reggelente, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz. Akarom, hogy zsigerből érezzem azt, hogy szeret az Isten. Nem a körülményekből, nem abból, hogy mi történik ma vagy holnap, vagy hogy beteg vagyok, vagy jó a fizetésem, vagy van-e munkám, hanem hogy tudjam azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy ő az egyszülött fiát adta, és ez az a mód, ilyen módon szeretett az Isten téged, hogy odaadta az egyszülöttet, te érted. És ennek a keresztnek az igazságát kellene még inkább megérteni nekem is. És ha ezt még inkább megértem, akkor rendíthetetlen leszek. Én is Krisztusban, meg te is. Köszönöm.
Sziasztok! Isten azt helyezte a szívemre, hogy most így azokhoz szóljak, akik így küzdenek az Istennel való személyes közösséggel, így a otthon vagy a csendes kamráikba, és így mondjam el azt, hogy így mit munkálkodott Isten így a szívembe. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy ez a karantén, ez mekkora lehetőség így Isten népének arra, hogy így megerősödjön a személyes közösségekben, ott az zárt ajtók mögött. És még márciusban, amikor a karanténnak az első időszaka volt, akkor én ebbe próbáltam én is így ebbe belemenni, hogy megragadni ezt a lehetőséget, és igazából így Isten így elkezdett egy-két dolgot így felhozni a szívembe, és az egyik az volt, hogyha így elvenne mindent, ami így most az életem, akár így a gyülekezetet, akár így, hogyha nem lennének tesók mellettem, akár még a családomat is, akkor elég lenne-e ő nekem? És ez egy elég kemény kérdés volt, és így ilyen gondolatokat forgatgattam a szívemben, és aztán így próbáltam jobban belemenni az igébe, de egyszerűen nem működött. Szóval azt éreztem, hogy így nincs változás. És aztán így folytak tovább a napok, és akkor így hallottam tanításokat, meg hallgattam, és így az volt a következő, amit felhozott Isten, hogy Kristóf, pont annyira szeretsz engem, mint amennyire az igét szereted. És ez is elég kemény volt nekem, főleg úgy, hogy ezzel kifejezetten küzdöttem. És ami igazából így átfordította a dolgokat, az az, hogy rájöttem arra, hogy teljesen más, amikor úgy olvasok igét, hogy azt keresem, hogy én mit kaphatok belőle. Én akár egy helyzetre, akár egy döntésre, akár milyen ige fog ma nekem úgy igazán szólni. Tehát kicsit olyan, mintha így ki akarnám használni Istent, mintha én nem is azért mennék közösségbe, nem az ő jelenléte miatt, nem azért, hogy közösségbe legyek a Szent Szellemmel, akit mellém rendelt, és aki vár arra, hogy időt töltsön velem, hanem csak azért, hogy kapjak én valamit, és ezt elmondhassam, hogy fú, na ez egy jó közösség volt, mert ma szólt ez az ige, vagy szólt az az ige. És amit elkezdtem gyakorolni, és hiszem, hogy segített ebben az időszakban, az, és neked is ezt javaslom, hogy kezdjél el hálát adni. Kezdjél el hálát adni azért, aki lehetsz Krisztusban. Kezdjél el hálát adni azért a Szent Szellemért, aki ott van melletted, a vígasztaló, a paraklétosz, a segítő társ, és aki vágyik a jelenlétedre. És gondold el, hogy milyen rossz lehet neki, amikor te önzően mész bele egy közösségbe. Nem a jelenlétét keresed Istennek, hanem valami hasznot. Mennyire más ez. És hiszem azt, hogyha elveszed magadról a fókuszt, hogyha ebben meg tudsz halni önmagadnak, hogyha nem az a fő cél, hogy a körülményedben valami változást történjen, vagy éppen egy döntésre kapjál valami választ, vagy nem tudom, hanem csak Istenre fókuszálsz, csak a jelenlétére, elkezded őt áldani, dicsérni, akkor valami meg fog változni. Akkor be fogsz tudni menni az ő jelenlétébe, és bíz abban, hogy ezt Isten át fogja venni. És igazából ezt kezdtem el így reggelente gyakorolni, és egyszerűen valami megváltozott így a szívemben, és utána teljesen másképp nyitottam ki az igét. És hiszem, hogy Isten is erre hív téged, hogyha te küzdesz ezzel, akkor arra hív, hogy kezd el Istent áldani, kezdj el neki hálát adni azért, aki lehetsz benne. És csak ezt kívánom így neked. Még egy igét szeretnék felolvasni, amit így Isten a szívemre helyezett ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy Ézsaiás 57:17-ben, hogy megharagudtam a haszonlesés bűne miatt. Haragomban megvertem őt, és elrejtőztem. Ő pedig elpártolt tőlem, és a maga esze után járt. Láttam útjait, mégis meggyógyítom, és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Békesség, békesség, közel és távol, ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. És ennek a hálának a gyümölcsét kívánom így neked a karanténra. Amen.
Törhetetlen. Balázs szolgálata közben, ahogy kimondta az ellenség szót, elém jött egy ige, amit rá egy perce Balázs fel is olvasott, de azért még egyszer kihangosítom. Előtte egy verszakkal előrébb olvasnám. Nehéz volna olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igazságos. Egy jó emberért talán mégis vállalna halált valaki. Isten azonban azzal mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még a bűneinkben éltünk. Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által, hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által. Amikor még az ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most. Azt mondja itt az ige, hogy Isten ellenségei voltunk, és ő már akkor szeretett, mikor az ellenségei voltunk. Hogy váltunk mi Isten ellenségévé? Azt gondolom, hogy egészen a bűnesethez kell visszamennünk. És erről beszélt Balázs Dávid élete kapcsán. Ott a bűnesetnél minden ember egy olyan halálos és fertőző betegséget kapott, amitől elszakadt az Istentől és az ellenségévé vált. De hogy ez hogy néz ki a hétköznapokban, meg hogy nézett ki az én életembe. Én is a világból tértem meg, és azt lehet mondani, hogy 26 évig az életemben nem is igazán foglalkoztam Istennel, mert nem is nagyon beszélt rólam neki senki róla. Így igazából azt lehet mondani, de ez egy burkolt dolog, hogy nem volt igazából véleményem Istenről. Se jó, se rossz, és jött egy időszak, amikor édesapánk beteg lett, és érdekes, hogy még ez se vetett fel kérdéseket, hogy Isten miért engedi ilyet, hanem akkor már bátyám az úré volt, és nekem is egy érdekes tapasztalás volt békességgel lenni apukám halála körül. De amikor ellenségemmé vált, lehet így mondani Isten, ez talán akkor volt, amikor bátyám először hozzám szegezte azt a mondatot, hogy te se vagy boldog. És jött egy olyan belső lázadás, hogy nehogy már te döntsd el, hogy én boldog vagyok, vagy nem. És jött az, amikor ezáltal már jött valami reakció arra, hogy neked valaki Istenről beszél, és hogy tudom, hogy nagyon sok ember életében nincs megfogalmazva, hogy ő bármiért is Istent hibáztatná, de mégis futunk egy olyan pályát, egy olyan Isten országán kívüli terepen éljük és játsszuk a mindennapjainkat, ahol nekem lehet az egész életemet azt határozza meg, hogy megfeleljek édesapámnak, akitől soha nem kaptam egy biztató és jó szót. vagy újabb hölgy és újabb férfi karjába vagyok megint, pedig közben csak a szeretetet keresem. Vagy egy másik alkalommal, amikor álltam egy 27 éves kolléganőmnek a sírja mellett, aki egy 2 hónapos babát hagyott maga után, kérdeztem pár hónapos hívőként, hogy hogy van ez, Uram? És azt mondta Isten, hogy végig ott a sír mellett prédikált az Isten, és azt mondta, hogy mindannyian áldozatok vagytok. A kolléganőnek volt egy orvosi műhiba is a halálában, mint közrejátszó körülmény, és tényleg azt mutatta Isten, hogy nem én mondtam az embernek, hogy 72 órás szolgálatban legyenek orvosok. Nem én mondtam a buszbaleset előtt a cég tulajdonosoknak, hogy jó az a tükörradiágum, és azzal is elmegyünk, csak egy kis pénzt spóroljunk. Annyi mindent nem Isten mondott, és az ördög mindig el akarja hitetni, hogy Isten a te ellenséged, és mindig próbál arra rávenni, hogy na most menj és kérd a kárpótlást Istentől, hogy ez miért történt. És egyszer egy testvér mondta, nagyon megragadt bennem, próbáljátok ezt végig gondolni, dolgoztok egy cégnél bárhol, és menjetek el a szomszéd céghez, vagy egy konkurens céghez, és kopogtassatok be a fizetését. Azt fogják mondani, nem is itt dolgozom, miért fizetnék én neked valamit, hogy ahogy Balázs is mondta, hogyha bekerülünk Isten országába, akkor sincs jogunk Istentől kérni dolgokat, de amíg meg kívül vagyunk, még inkább tényleg csak az ördög hazugsága, hogy Isten a mi ellenségünk, és hogy tényleg Isten, amikor ebbe az időszakban, amit átélünk, az a halálos betegség, ami mellé még fertőző, és gyakorlatilag nem csak a földi, hanem az örök életünk is múlik rajta, azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztus áldozata árán és az ő vére által kaptunk egy olyan ellenszérumot, egy olyan oltást, amitől azonnal örök életünk van. De egy másik megtapasztalás, ezt tapasztaljuk hívőként, nem biztos, hogy minden tünet eltűnt ebből a betegségből, de Isten arra biztat, hogy kezdjük el a kezelést, olvassuk az igét, járjunk a közösségbe, építsük egymást a hitünk által, keressük vele a személyes kapcsolatot az imádságon keresztül, és egyszer csak nem azt fogjuk csak látni, hogy mert az egy távlati dolog, hogy nekünk örök életünk van, hanem egyre jobban érezzük magunkat, és ezt látni fogja a világ is rajtunk. Amen.
Most jönne az a rész, hogy álljuk fel az utolsó énekre, hát aki szeretné, otthon felállhat az utolsó énekre. Most Illés napjait éljük, és hirdetjük az Úr szavát. Ma Mózes szolgálnapját látjuk újra, és igazságot végre helyreáll. Bár en a próbákat ered, éjség van, sötét és harc, de hangunk kiáltja a pusztákon át. Készítsétek el az Úr útját, lásd ő jön, fenn a felhőkön, ragyog, mint a nap, a kürtök hangja szól, dicsérde, az ünnepébe van, és Sionról jön el a megváltó. Thank you.
Ezékiel napjait éljük, száraz csontra ismét hús kerül. Ma Dávid szolgál napját látjuk újra, a dicséretnek új templom épül. Új aratás napja jött el, a mezők már felérlenek, és mi, mint a szőlőske munkásai, az Úrjét így hirdetjük ki. Hát lásd, ő jön, fenn a felhőkön, ragyog, mint a nap, a kürtök hangja szól, dicsérdő, az ünnepél van, és Sionról jön le a megváltó. Hát lásd, ő jön, fenn a felhőkön, ragyog, mint a nap, a kürtök hangja szól, dicsérdő, az ünnepél van, és Sionról. Nincs senki hozzám méltó. Hát lásd, ő jön, fenn a felhőkön, ragyog, mint a nap, a kürtök hangja szól, dicsérdő, az ünnepére van, és Sionról jön el a megváltó. Hát lásd, ő jön, fenn a felhőkön, ragyog, mint a nap, a kürtök hangja szól, dicsérdő, az ünnepére van, és Sionról.
Hálásak vagyunk, édesatyánk, azért, mert te vagy a mi szabadítónk. Hálásak vagyunk, édesatyánk, azért, mert te vagy a győztes. És Úr Jézus, csak hálásak vagyunk mindazért, amit ma kaptunk tőled, és mindazért, amit fogunk kapni, és hálásak vagyunk azért, mert dicsőíthetünk téged, és visszaadhattunk mindent neked, Úr Jézus. És így szeretnénk élni, így szeretnénk tovább lépni. És köszönjük, Jézus, hogy te hűséges vagy, köszönjük, hogy te nem hagysz el. Köszönjük, Jézus, hogy te csodálatos vagy. Amen. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, ha ilyen online formában is, és ha nem változnak a dolgok, akkor 2 hét múlva ugyanilyen formában, közvetítés formájában majd találkozhatunk, és addig is kívánjuk, hogy legyen nagyon áldott hetetek, és szeretném tényleg egy áldással befejezni, és ezt kívánjuk mindannyiatok életére. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. És sziasztok!